Vendégünk továbbra is Tátai Miklós, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója, telefonszámunk pedig 483-2626. Itt a műsor folyamán már kiderülhet a hallgatók számára, hogy ebbe a ZRT-be, amiben olyan vagyontárgyak vannak, amelyek korábban az APVRT-nél, a Kincstári Vagyonigazgatóságnál vagy a Nemzeti Föld Alapnál voltak, ez azt jelenti, hogy nagyon sokfajta vagyon van, föld, cégek, ingatlanok, kisebbségi, többségi részesedések. Hogyan lehet ezt egy szervezetben kezelni egyáltalán?
Egyszerre könnyen és nehezen. Amilyen kérdéseket az imént érintettünk, abból következik az, hogy nem egy-egy vagyontárgy fizikai volta határozza meg elsősorban azt, hogy mit kell vele kezdeni, hanem a tartalom, az ő jellege Isten igazából. Értékesítési tevékenységet, épület, részvény, föld, minden más esetben is kell végezni, ugyanúgy bérbeadási tevékenységet hadd ne soroljam. Tehát a szervezet úgy jött létre éppen ezért, mert nagyon sok hasonló feladat van a különböző vagyontárgyak esetében, hogy a jogi, az értékesítési, az informatikai, tehát tulajdonképpen a kiszolgáló jellegű szervezeti egységek mellett három nagy blokk jött létre, amelyek a vagyonnak egy-egy markáns csoportját tartalmazzák. Ezt az agrárportfólió, amely tartalmazza a korábbi Nemzeti Földalapot, kibővített földalapot, hiszen a védett területek is most már részét képezik a Nemzeti Földalapnak, ez korábban nem volt így. Tartalmazza az állami tulajdonú erdőgazdaságoknak a tulajdon részét, illetve a tulajdonosi jogait, és az állami tulajdon résszel működő agrárcégeknek, mezőgazdasági társaságoknak a tulajdon részeit. Tehát magyarul a föld, és a földet használó, a földet művelő állami tulajdonú társaságok egy blokkba tartoztak. Korábban mind a három szervezetnek volt ilyen típusú feladata, és nem mindig értek össze az információk, kimaradtak.
Hát, az APVRT-nél is voltak ilyen feladatok.
Az APVRT-nél voltak az erdőgazdaságok, a KV-nél a védett erdők, a föld alapnál a nem védett erdők például. Az összevonás eredményeképpen ma egységes szemlélettel egy kézben lehet gyakorolni a tulajdonosi jogokat mindezzel kapcsolatban. Egy másik nagy blokk az alapvetően és markánsan az állam ingatlan vagyonát tartalmazza, tehát épületeket és építményeket, de ebbe a blokkba tartoznak a közgyűjtemények is, illetve azok a jogok, mint például a széndioxid kvóták, amelyekkel az állam rendelkezik, ásványkincsek, stb.
Hát azért ez elég változatos portfóliónak tűnik így, amiben közgyűjtemények és ingatlanok is együtt vannak.
Ez egy változatos portfólió, de hát itt is nagyon sok összefüggés van, tehát a közgyűjtemények valamilyen ingatlanban vagy ingatlanokban vannak. A közgyűjtemény jellegétől függ, hogy milyen ingatlanra van neki szüksége, és az ingatlan vagyonkezelése összefügg azzal, hogy áll ő az adott ingatlanban. Tehát ezek nem idegen dolgok egymástól, ez így egy logikai egységet képez. A harmadik nagy blokk pedig az agrárcégek kivételével valamennyi állami tulajdonú társasági tulajdonrész, tehát cégek tulajdonrészét tartalmazza. Ez is egy heterogén portfólió, hogyha azt nézzük, hogy 0,1%-os tulajdoni hányadok, és 100%-os is tulajdoni hányad, és 100%-os tulajdoni hányadok is vannak benne. Néhány millió forint értékű cégekben is, és sok 100 milliárd forint értékű cégekben is, közhasznú társaságokban is, és részvénytársaságokban is, végelszámolás alatt levő cégekben, és ténylegesen működő cégekben is. Itt a portfólió tisztítása az elsődleges feladat. Ahogy korábban mondtam, értékesíteni kell, meg kell kísérelni értékesíteni a kisebbségi tulajdonrészeket, hogy a stratégiai cégekre tudjunk koncentrálni.
Ezt korábban említette, de mit jelent ennek? Kicsit ilyen kiárusítás illata van, hogy értékesíteni kell ezeket a kisebbségi részesedéseket, miközben azért önök is hozzáfűzték, hogy van ezek között nagyon sokat érő, vagy nagyon jó értékű kisebbségi üzletrész. És tud példákat mondani, hogy minek kezdik meg tőzsét?
Korai lenne most példákat mondani, de nem azért, mert nem világos, hogy miket kell értékesíteni, hiszen a törvény azt mondja, hogy a kisebbségieket meg kell kezdeni, hanem azért, mert ennek a technikája és az időzítése az az árat nagyban tudja befolyásolni. A kisebbségi tulajdonrészek túlnyomó része egyébként nem igazából működő, tehát például végelszámolás, felszámolás alatt levő cégekben van, vagy borzasztó kicsi tulajdoni hányadot jelent, például amit öröklés révén szerzett meg az állam, tehát az állam örökölte egy elhunyt polgártól a két darab részvényét. Ezeknél semmilyen érdemi jelentősége az állami tulajdonlásnak nincsen, és minimális bevételi lehetőséget jelent, akár csak pár ezer forintos bevételi lehetőséget ezeknek az értékesítése. Tehát ez egy nagy ügytömeg, de a jelentősége az állami vagyon egészéhez képest borzasztó csekély. Van egy ennél sokkal szűkebb kör, ahol ez néhány tucat cég csak, ahol 50%-ot vagy nem sokkal az 50%-nál kisebb az állami tulajdonrésznek az értéke, tehát a cég működésében meghatározó lehet az állami tulajdonosnak a magatartása, következésképpen ennek a portfóliónak, az állami tulajdoni hányadnak valós értéke lehet.
Ja, azt mondta, hogy ezeket azért kezdik meg, hogy jobban tudjanak a stratégiai cégekre összpontosítani. Ezeknél a stratégiai cégeknél nagyon sok olyan vállalatról van szó, amelyek minisztériumok fennhatósága alá tartoznak, vagy bizonyos minisztériumok azért nagyobb beleszólást kaptak korábban ezeknek a cégeknek az irányításába. Hogyan lesz ez az együttműködés? Ugye itt jelesül a gazdasági minisztériumról lehet szó, ahova sok közlekedési társaság tartozott, vagy tartozik.
Csak nem minden minisztériumnak részében nagyon sok gazdasági társaság volt a törvénynek a hatályba lépéséig, és bizony-bizony sokszor összekeveredtek a tulajdonosi, a szabályozói és a szolgáltatás megrendelői feladatok. A vagyontörvénnyel az volt az országgyűlésnek a célja, és ez a tanácsnak is, a vagyontanácsnak az egyik alapelve, hogy a tulajdonosi szempontokat és a megrendelőit világosan külön kell választani. Tehát természetesen szükség van arra, hogy minisztériumok szolgáltatást vásároljanak, rendeljenek cégektől, állami tulajdonú vagy magántulajdonú cégektől, de hogy korrektáron ilyen szolgáltatást megrendeljenek, ne torzítsák a versenyt, stb. Ahhoz nincsen szükség arra, hogy a cégek tulajdonosigait is gyakorolják. Nekünk az a dolgunk, hogy a cégek üzleti tevékenységét a lehető legsikeresebbé tegyük, ennek pedig az az egyik záloga, hogy továbbra is egy gyümölcsöző, korrekt, sikeres együttműködés legyen a minisztériumokkal, de még egyszer mondom, a tulajdonosigai...
De akik tulajdonosként nem szólhatnak most már ezentúl belé. Tehát elkülönülnek a különböző funkciók. Milyen nagyobb tranzakciókat és feladatokat terveztek be idénre, főleg a stratégiai cégekkel kapcsolatban, de beszélhet nyilvánvalóan más típusú vagyonelemekről is, földről, erdőkről.
Tekintettel arra, hogy a stratégiát a tanács még nem fogadta el, ebben mindenképpen óvatosan kell fogalmaznom. A vagyontörvény rögzíti azt a korábbinál szűkebb körben, hogy mik azok a cégek, amiket vagy amiknek az állami tulajdoni hányadát nem lehet értékesíteni, ebben tehát nincs döntési helyzetben a tanács. Következésképpen viszont amiket ez a melléklet nem sorol fel, ott fölvethető az értékesítés. Az egyik fontos feladatunk például az első fél évben, hogy áttekintsük azt, hogy az autóbusztársaságok, a volántársaságok működése, az hogyan, milyen formában finanszírozható a továbbiakban, hiszen ma egy fenntarthatatlan, finanszírozhatatlan helyzet van, ezek a társaságok veszteségesek, mert a szolgáltatást sem az állam, sem az utasok nem fizetik meg neki, vagy csak a költségeknél kisebb mértékben. Ennek a átgondolásnak, ennek a felülvizsgálatnak része az is, hogy lehet-e, kell-e esetleg más tulajdonosi struktúrában működtetni ezeket a cégeket. Elképzelhető olyan döntés ennek a gondolkodásnak a végén, hogyha a cég érdeke ezt kívánja, és az üzleti transzparencia ezt kívánja, hogy ezek a társaságok részben vagy egészben magántulajdonban működjenek tovább. De ez egy nagyon komoly közgazdasági vizsgálatnak a végén meghozható, ilyen vagy olyan tartalmú döntés lesz.
Ha az év elején már szóltak arról hírek, hogy az állami ingatlangazdálkodást is átalakítják, és ezentúl a minisztériumoknak és a hivataloknak is piaci áron kell bérleti díjat fizetni. Ez mit jelent, és hogyan fogják meghatározni a különböző bérleti díjakat?
Ennek a változtatásnak a fő motivációja az, hogy jelenleg minden állami szerv, de sok civil szervezet, akár magánszemélyek is ingyenesen kaptak használatba állami ingatlant valamilyen célra. Tekintettel arra, hogy ők ezt ingyenesen használták, vagy használják, az államnak ebből nincs bevétele, ők nincsenek arra kényszerítve, hogy legalább az értékcsökkenést, az amortizációnak megfelelő összeget ráköltsék az ingatlanra, vagyis ennek az ingatlan állománynak az értéke és az állaga az romlik. Egyrészt ez nyilván nem egy jó állapot. Másrészt nincsen hatékonysági követelmény sem a rendszerben, hiszen senki nincs arra kényszerítve, hogy csak akkora ingatlant használjon, amekkora feltétlenül szükséges az ő működéséhez. Az összes többit, azt meg valamilyen más célra, például bérbeadva valakinek hasznosítsa az állam, és ebből bevétele származzon. Nos, ennek az egész kérdéskörnek a megoldására a vagyontörvény azt tartalmazza fő szabályként, hogy ezeket a bizonyos ingyenes vagyonkezelési szerződéseket meg kell szüntetni, és fő szabályként egy bérleti típusú jogviszonyt kell létrehozni. Nekünk meg kell határozni majd azokat a normákat az év első negyedévében, amely alapján meg tudjuk azt mondani, hogy egy-egy adott ingatlannak a normál bérleti díja az mekkora, és a bérleti szerződésekben a piaci bérleti díja természetesen mekkora, tehát egy irodaház azért, mert állami vagy magántulajdonú, nyilván az a közöbérleti díj megfizetését vagy megkövetelését igényli. Kialakult az adott településen a földhivatali adatok alapján valamilyen normális vételár, egy átlagár, ezt fogjuk vélhetően alapul venni, meg fogjuk határozni ezeket a bizonyos normákat, és a konkrét szerződésekben ezeket kell majd megfelelően alkalmazni.
Köszönjük, hogy elfogadtam meg kívásunkat, Tátrai Miklóst, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT vezérigazgatóját hallották.